17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Egy hetes országos ellenőrzést tart a rendőrség az utakon. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűrik ki. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 5-e és 12-e között 108 tárgyból 242 helyszínen 3912 tantárgyi bizottság előtt mintegy 45 ezeren vizsgáztak, tájékoztatta rádiónkat az oktatási hivatal. A közlemény szerint az érettségi június 17-e és július 3-a között 1161 helyszínen 3150 vizsgabizottság előtt csaknem 290 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az oktatási hivatal honlapján. Hamarosan kezdődik a dinnye szezon, jövő hétvégétől kezdődően egyre nagyobb mennyiségben kerülhet az áruházakba az idei termés, jelentette be az Agrárminisztérium élelmiszeripart és kereskedelem politikáért felelős államtitkára. Nobilis Márton a bejelentés alkalmából hangsúlyozta, hogy az élelmiszeripar fejlesztésére biztosított összesen 750 milliárd forintos pályázati keret javítani fogja a termelés hatékonyságát a következő években. Az Agrártárca minden kezdeményezés irányt nyitott, amivel a gazdákat segítheti, a fejlődéshez a nagyvállalatok és a kereskedelmi láncok is hozzájárulhatnak, tette hozzá az államtitkár. A Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke szerint az idei dinnye kiválónak ígérkezik, a magyar termelők első szállítmányai június 21-én futhatnak be a raktárakba, júliustól pedig már külföldre is juthat belőlük. Grósz Jenő hozzátette, hogy a magyar dinnye legfontosabb exportpiaca Csehország, Lengyelország, Litvánia, Románia és Szlovákia. A tapasztalatok alapján a magyar vevők a hagyományos fajtákat keresik, de egyre népszerűbbek az újabbak is, a mini, a mag nélküli és a sárga bélű dinnye. Áprilisban az ipari termelés volumene 6,4%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, míg munkanaphatástól megtisztítva 2,4%-kal elmaradt attól. A jelentős eltérést a nyers adatokhoz képest az okozza, hogy ebben a hónapban 3-mal több munkanap volt, mint 2023 áprilisában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A feldolgozó ipari alágak többségében nőtt a termelés, a legnagyobb mértékben az élelmiszer, az ital és a dohánytermelés. Még gyártásban. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2024 márciusinál 0,7%-kal kisebb volt. Áprilisban az ipari export volumene 7,1%-kal nagyobb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari termelés 26%-át képviselő járműgyártás volumene 7%-kal bővült tavaly áprilishoz képest. A közúti gépjárműgyártás 8,4%, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása pedig 4,9%-kal nőtt. Erdőlátogatási tilalmat rendelt el a Gemenc ZRT, a tiltás szinte a teljes gemenci erdőre, valamint Mohács és Paks környékén a Duna hullámterében lévő erdőterületekre és az erdőterületek közötti egyéb erdőgazdálkodási tevékenységet szolgáló földterületekre. A június 14-e és 30-a közötti időszakra vonatkozó erdőlátogatási tilalmat a közvetlen életveszély elhárítása érdekében rendelték el, ugyanis a Duna áradása miatt felázott az erdőtalan, talaj, és a fakidülések kockázata jelentősen megnőtt, valamint a nyári gátak töve is felázott, ami miatt a hullámtéren belüli időszakosan átmentett területekre is betörhet. A megjelölt időszakban csak a Duna fővédvonalán kívüli erdőterületek látogathatók. Az erdőlátogatási tilalom időszakában a területen történő mozgáshoz a Gemenc ZRT engedélye szükséges. A tilalom az egyéni és csoportos vizitúrákra is vonatkozik.
Az időjárásról.
Pénteken a keleti részeken fokozatosan szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Több helyen kisüt a nap, közben azonban nyugat felől fátyol felhőzet is sodródik fölénk, amely a nyugati tájakon délután néhol meg is vastagszik, legfeljebb elvétve lehet zápor. A légmozgás csak helyenként élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 23 és 24 fok között várható.
Az Európa Rádió híreit hallották. kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Miért fontos a talaj? Miért az egészséges, termékeny talaj élelmiszer ellátásunk záloga? Erről beszélgetek mai vendégemmel, dr. Berényi Üveges Judittal, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatójával. Nem véletlen, hiszen 2-3 cm termőtalaj kialakulása akár 1000 évig is eltarthat, ugyanakkor az utóbbi évtizedekben nem nagyon vigyázott rá az emberiség. Ezért például a talajok mintegy harmada már nem használható mezőgazdasági termelésre világszerte.
A legfontosabb szerintem az, hogy az eredeti szerkezetét, szerves anyagtartalmát és élővilágát megőrizzük, amennyire lehet. Nem az a lényeg, hogy a talajt minél jobban megdolgozzuk, vagy a természetnek az erőit legyőzzük, hanem inkább az, hogy próbáljunk meg a természetben lejátszódó folyamatokhoz igazodva gazdálkodni, és együttműködve a talajban lakó élőlényekkel. És akkor nem is biztos, hogy dekor terméseink lesznek, ellenben a termésbiztonságot tudjuk ezzel növelni. És azzal, hogy emellett az élővilágot meg tudjuk őrizni, hogy a biodiverzitást növelni tudjuk, vagy meg tudjuk őrizni, hogy a talajok szerves anyagtartalmát tudjuk növelni, és ezzel ugye a klímaváltozás szempontjából is előnyös hatást érünk el. Ezt, ha úgy vesszük, akkor másodlagos dolog, de az, hogyha természettel együttműködve gazdálkodunk, akkor az akár még jövedelmezőbb is lehet, és inkább a termésbiztonság miatt.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre!
Érzelem, ezer szív már.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Világszerte a talajok mintegy harmada már nem használható mezőgazdasági termelésre, mert a helytelen művelés, az erózió, esetenként a szikesedés, a szerkezetromlás, a savanyodás, valamilyen szennyeződés vagy éppen a tápanyagok kimosódása miatt degradálódtak, szerves anyagtartalmuk csökkent. Becslések szerint a talajromlás gazdasági költsége az Európai Unióban évente több 10 milliárd eurós nagyságrendű, ráadásul élelmiszerhiányt, magasabb árakat, hosszabb távon pedig az életünk fennmaradásához szükséges ökoszisztémák pusztulását okozza. Nem véletlen, hogy nagyon sok szakember, köztük kutatók, tudósok évek óta próbálják ráirányítani a figyelmet a talpunk alatt lévő kincsre. Például országszerte ismeretterjesztő eseményeken vehettek részt azok, akik kíváncsiak voltak rá, hogy pár méter mélyre leásva milyen rétegek és élővilág látható egy adott térség talpalatnyi földjének talajszelvényében. A Magyar Talajtani Társaság kezdeményezéséhez az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet is csatlakozott. Dr. Berényi Üveges Judit, az Önkit Talajtannal foglalkozó kutatója, egy homokhátsági talajszelvény jellegzetességeit mutatta be. Mielőtt azonban erről beszélne, arra kértem, hogy meséljen arról, miért fontos az egészséges talaj.
A talaj az gyakorlatilag az embernek mindig is nagyon fontos volt, és nagyon sok kultúra a bukását részben annak is köszönhette, hogy a talajaira nem figyelt oda, és tönkretette a termőföldet. Hát a talaj az gyakorlatilag az élelemtermelés alapja. Az élelmiszert, ha közvetve nézzük, akkor majdnem teljesen a talajból származik. Az összes kertészeti zöldség, a szántóföldi növényeket mind talajon termesztjük, és elenyésző az a része, ami mondjuk üvegházas, meg csak termesztő közegben termesztett zöldség, és hát azért azoknak az íze, minősége, beltartalma azért nem tudja megközelíteni azt, ami a valódi talajon termett és a valódi napsütötte. Úgyhogy a termőtalaj, a termőföld az ezért is nagyon fontos igazából minden kultúrának, minden időben. És ami ennek az egész történetnek az apropója, az ugye az, hogy a klímaváltozás szélsőséges időjárási eseményei, a hosszú asszály, az intenzív, erősebb szelek, viharok, intenzív csapadékok a talajok pusztulását meggyorsítják. Igazából ez a kettő között szerintem a legfontosabb összefüggés, hogy az extrém események, hogyha nem vigyázunk a talajra, akkor azt is jobban károsítja.
Hogyan tudjuk óvni a talajt?
Hát igazából a legfontosabb szerintem az, hogy az eredeti szerkezetét, szerves anyagtartalmát és élővilágát megőrizzük, amennyire lehet. Nem az a lényeg, hogy a talajt minél jobban megdolgozzuk, vagy a természetnek az erőit legyőzzük, hanem inkább az, hogy próbáljunk meg a természetben lejátszódó folyamatokhoz igazodva gazdálkodni, és együttműködve a talajban lakó élőlényekkel. És akkor nem is biztos, hogy dekor terméseink lesznek, ellenben a termésbiztonságot tudjuk ezzel növelni. És azzal, hogy emellett az élővilágot meg tudjuk őrizni, hogy a biodiverzitást növelni tudjuk, vagy meg tudjuk őrizni, hogy a talajok szerves anyagtartalmát tudjuk növelni, és ezzel ugye a klímaváltozás szempontjából is előnyös hatást érünk el. Ezt ha úgy vesszük, akkor másodlagos dolog, de az, hogyha a természettel együttműködve gazdálkodunk, akkor az akár még jövedelmezőbb is lehet, és inkább a termésbiztonság miatt.
Ha a régmúltat nézzük, és a mostani időket nézzük, akkor az intenzív mezőgazdaság térhódításának köszönhető az, hogy a talajaink azért romlásra indultak?
Én azt mondom, hogy részben igen. Azért a talajoknak a pusztulása, és szerintem amiről nagyon keveset beszélünk, az a beépítés. Tehát az, hogy gyakorlatilag infrastruktúrával borítjuk a legjobb termőföldjeinket, erről azért manapság nem olyan divatos beszélni, mert beruházások azok mindig nagyon fontosak. Csak ha végig gondoljuk a történelmet, ugye ott települtek a városok, ahol fontos közlekedési csomópont volt, és ahol a városban lakó embereknek is meg lehetett termelni a környező vidéken, a jó talajokon az élelmet. Tehát mindig a termékeny talajokon koncentrálódott az emberi népesség, És ahogy ezek a városok terjeszkednek, azért most is egy nagyváros körül, ha megnézzük, hogy milyen infrastruktúrális beruházások vannak, és azok ugye mind a termőföldet veszik el. Jobb esetben lementik a humuszos termőréteget, de hát az a mennyiségű gépmunka, amivel egy talajt leszednek, az már azért önmagában sokat ront rajta, de hát az ilyen mentsük, ami menthető történet. És igazából én ezt tartom a legnagyobb gondnak. És a legnagyobb, hogy úgy mondjam, talajpusztító erőnek az észszerűtlenül tervezett beruházásokat, vagyis pontosabban azokat, ahol a talajminőséget nem veszik figyelembe. Rengeteg rozsdalvezetnek mondják, olyan régi már akár szennyezett, vagy használt, vagy megbolygatott terület van, ahová mondjuk ezeket a beruházásokat lehetne részben koncentrálni. Jó, mondjuk egy út az arra megy, amerre mennie kell, de azért ott is lehet a nyomvonalon valamennyit játszani, hogy ne a legtermékenyebb földeken menjenek az utak. Tehát ez van, én ezt tartom a legnagyobb gondnak. Ezután következik természetesen az, hogy a mezőgazdasági termőföldjeinket is hogyan hasznosítjuk. És itt az a fajta koncepció, ami ugye arról szólt, hogy minél jobban szellőztessük meg a talajt, kerüljön bele sok levegő, turbozzuk fel ugye a mikrobáknak az aktivitását, ezzel a lebontási folyamatokat, mert ezzel gyakorlatilag több tápanyag szabadul föl, és nagyobb lett a termés. Tehát ez egy ilyen rövid távon jó ötletnek tűnő megoldás volt, és idő kell ahhoz, hogy észrevegyük, hogy ezzel gyakorlatilag leromboltuk a talajoknak a szerkezetét, és a könnyen feltáródó szerves anyag készlete csökkent a talajoknak. És ugye főleg az a biológia, mert lehet, hogy egy rövid ideig a baktériumok azok felszaporodnak, és mondjuk nagyon intenzíven elkezdik oxidálni a talajt, de ugye az az életközösség, ami ugye a talajokban kialakul, az mindenképpen sérül, tehát ha nem mindenki szereti a túl sok levegőt, ha megforgatjuk a talajt, akkor a sok levegőt szerető élőlények lekerülnek, ahol kevés a levegő, ahol anaerob viszonyok vannak, ott ezek elpusztulnak, aki meg ezt a tömörebb réteget szereti, az pedig fölkerül, és ugye az meg a sok oxigén hatására pusztul el. Tehát nem azt mondom, hogy egyáltalán nem kell művelni a talajt, ilyen irányzat is van, persze ez is nagyon jó, ezzel is lehet haladni, hanem tényleg azt, hogy észszerűen kell csinálni mindent, megválasztani, hogy mikor milyen eszközzel, és a lehető legkevesebbet bolygatni a talajt.
És ugye ide még beletartozik az is, hogy meg kellene azt is válogatni, hogy milyen földbe milyen növényt ültetek. Minden talajnak más a szerkezete, más az adottsága, és ezt valahogy a növényeket a talajhoz kellene igazítani, ami jó neki, és nem pedig rossz.
Igazából itt, hogy milyen növény termesztésére, milyen terület alkalmas, a talaj az ebben csak egy paraméter. Van egy-két olyan növény, ami mondjuk nem szereti a meszet, vagy kifejezetten a meszet kedveli. Egy-két ilyen dolog van, de itt azt, hogy a növénytermesztésre való alkalmasságot én mindenképpen komplexen a táj többi adottságával együtt nézném, és a talaj ennek csak az egyik eleme.
És ezekre önöknek nagyon jó kutatásai vannak az ÖMKI-ben, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézetben, hiszen rengeteg tudományos kutatást folytatnak a talajjal kapcsolatban.
Igen, sokféle dologgal kísérletezünk. Talajművelési kísérleteink is voltak, tehát az, hogy ökológiai gazdálkodásban csökkentett műveléssel hogyan lehet haladni, akár forgatással és forgatás nélküli műveléssel, egy-egy kultúra például szója hogyan teljesít, és nem olyan régen kezdtük el kutatásokkal feszegetni azt a határt, hogy a regeneratív mezőgazdaságot ökológiai gazdálkodási körülmények között hogyan lehet és mennyire lehet megvalósítani itt Magyarországon, vagy az átállásnak milyen lépései, milyen nehézségei vannak, hogy a talajok helyreállítását az ökológiai gazdálkodásban is elérjük. Tudnélik, hogy az ökológiai gazdálkodásban nagyon fontos elem a talaj, és a talaj egészségének, termékenységnek a megőrzése és a helyreállítása. Csak az ökológiai mezőgazdaság, mivel nem használ se műtrágyákat, sem növényvédőszereket, így gyomirtókat sem, így a gyomszabályozásra is gyakorlatilag a mechanikai gyomirtás marad, ami ugye azt jelenti, hogy kultivátorral vagy kiskertbe kapál valami, amit el tudnak érni, vagy pedig a talajtakarást kell úgy megoldani, akár növényekkel, akár mulcsal, hogy visszafogja a gyomokat, és mindenképpen valami előnyt adjon a kultúrnövénynek, még pedig olyan kultúrnövényeket, olyan fajtákat termeszteni, erre is vannak a búzafajta tesztjeinkben, azt is vizsgáljuk, hogy egy búzafajtának milyen a gyomelnyomó képessége. mert ugye ökológiai gazdálkodásban akkor a gyomszabályozást egy ilyen erősebb növekedésű, erősebb gyomfolytóképességgel rendelkező fajtával könnyebb elérni. És hogyha a szerves trágyával nincsen lehetőség visszapótolni olyan mértékben a talaj szervesnek tartalmát és élővilágát, amennyivel mondjuk az intenzív talajműveléssel el tudjuk rontani, akkor hiába ökológiai gazdálkodást folytatunk, akkor is tapasztaljuk a talajoknak a leromlását. Ez ugye azt jelenti, hogy mindenképpen az ökológiai gazdálkodásban is tenni kell valamit, és ezt próbáljuk, meg ennek a lehetőségeit vizsgáljuk partnergazdaságainkban, hogy a regeneratív mezőgazdasággal hogy jutunk, és meddig lehet eljutni ökológiai gazdálkodás keretei között.
Egyre többen vannak egyébként, akik megfogadják ezeket a tanácsokat, és inkább az ökológiai gazdálkodás felé indulnak el, mert lehet, hogy több évig tart az átállás, de hogy ez meghozza a gyümölcsét meg az eredményét utána.
Hát ezt nagyon nehéz megmondani, mert ugye a mezőgazdaságnak, és ez most nagyon messzire kanyarodunk a talajtól, ugye az egyik fontos része az az, hogy azért jövedelmezőnek is kell, hogy legyen, és azt, hogy egy terményt hogyan tud eladni. És most gyakorlatilag a jelenlegi piaci anomáliák között azért az ökológiai gazdálkodás is eléggé nehéz helyzetben van, mivel ugye az ökológiai gazdálkodás magasabb ráfordítást igényel például a munkaerőben is, és a piac jelenleg nem fizeti meg magasabb árban ezt a hozzáadott értéket, amit az ökológiai gazdálkodás jelent. Úgyhogy elég nehéz dolog azt mondani, hogy mi fog történni, mert az utóbbi egy-két év az gyakorlatilag az eddigi pozitív tendenciákat is megállíthatja, tehát igazából nem nagyon lehet jósolni. A másik az, hogy a támogatások azért segítenek mindenképpen olyan irányban gondolkodni a termelőknél, akár az ökológiai gazdálkodás, akár mondjuk egyes környezetkímélő gazdálkodási gyakorlatoknak a kipróbálásával, ami mindenképpen pozitív és egy kicsikét talán előre tudja vinni a gazdaságokat olyan szempontból, hogy a környezetkímélő gazdálkodás talajvédelem irányába elmozduljanak.
Ugye említette ezt a regeneratív mezőgazdasági programot. Ezt, ha jól tudom, akkor korábban Spanyolországban indították el, és párhuzamosan fut több Európai Uniós országban is. Ezt lehet mondani egy külföldi jó gyakorlatnak?
Igazából, amiről most beszél, az egy képzési program, amit az EIT Food nevű szervezet koordinál, de a regeneratív mezőgazdaság, mint gyakorlatrendszer, vagy inkább gazdálkodási elv, az ennél sokkal régebbi. Az alapötlete az Amerikából származik, és Amerikában egy ökológiai gazdálkodással foglalkozó intézet vezette be ezt a gyakorlatot, a Rodale Institute gondozza most is, ökológiai gazdálkodással kapcsolatos kutatással, szaktanácsadással és tanúsítással is foglalkoznak, és nekik van ezen belül a Generative Organic, tehát gyakorlatilag a regeneratív ökológiai gazdálkodással kapcsolatos szabályrendszere és minősítése, ami ugyanezeket a jó gyakorlatokat figyeli, tehát a legfontosabb alapelvek ezek közül azt, hogy a talajt minél hosszabb ideig, lehetőleg az év 365 napján takarva legyen, minél több, minél hosszabb ideig legyenek élő gyökerek a talajban, lehetőleg a növénytermesztést és az állattenyésztést integráljuk, de az input anyagokat csökkentsük, minél többféle növényt termeljünk, tehát ez a diverzifikáció is fontos eleme. A talajművelésnek a csökkentése, tehát ott gyakorlatilag a cél az valahol az, hogy jusson el a gazdaság a no-tillig, tehát ugye a talajművelés teljes elhagyásáig. Ez ugye mindig kérdés, hogy ezt meddig és milyen hosszon és milyen növénykultúrában lehet megoldani. Igazából ezek az elvek, ami kicsikét inkább azt mondom, hogy a mezőgazdasági gyakorlathoz kapcsolódik, de a regeneratív mezőgazdaságnak az alapelve és a filozófiájába beletartozik az is, hogy ne csak természettudományos szempontból legyen fenntartható egy gazdaság, hanem ott vizsgálja a gazdaságnak a szociális és gazdasági környezetbe való beágyazottságát is, tehát hogy ilyen szempontból is fenntartható legyen, akár úgy is, hogy a munkateher, ami mondjuk a gazdaságban dolgozókra szakad, az mondjuk azért ne legyen túl sok, és ők is harmonikus életet tudjanak élni.
És ha jól értelmeztem, amit olvastam, akkor ez bizonyos mértékig válasz lehet a klímaváltozás adta dolgokra, tehát hogy például szélsőséges időjárási események, éghajlatváltozás, mert hogy ez a fajta gazdálkodási mód, ez mind segíti a mezőgazdaságot, hogy rugalmasan ellenálló legyen ezekkel szemben.
Igen, igen, tehát azzal, hogyha a talajok működőképességét helyreállítjuk, akkor mindenképpen ellenállóbb lesz az éghajlatváltozás káros hatása jelen. Az eróziót, deflációt viszonylag gyorsan lehet ezzel csökkenteni.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Berényi Üveges Judit környezet és tájgazdálkodási agrármérnökkel. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Az Európai Unió bírósága 200 millió euró, azaz mintegy 80 milliárd forint megfizetésére kötelezte Magyarországot, mert nem tartja tiszteletben az uniós jogszabályokat, egyebek között a nemzetközi védelem megadására és a jogellenesen tartózkodó unión kívüli országok állampolgárainak visszatérésére vonatkozó eljárások területén. Az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága ítéletében továbbá arra kötelezte Magyarországot, hogy fizessen a szabályozás betartásában mutatkozó késedelem minden egyes napjára 1 millió euró összegű kényszerítő bírságot, mivel nem teljesítette a bíróságnak a befogadási feltételekről szóló irányelv és a visszatérési irányelv rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatban 2020. decemberében hozott ítéletben foglaltakat. Emlékeztettek, az említett ítélet a nemzetközi védelem iránti eljáráshoz való hozzáférés korlátozására, a védelmet kérelmezők tranzitzónákban való jogellenes őrizetére, a jogellenesen tartózkodók kitoloncolására, valamint a menedékkérők azon jogának megsértésére vonatkozott, hogy a kérelmük elutasításával szembeni jogorvoslati kérelem elbírálásáig Magyarország területén maradjanak. Az Európai Bizottság, mivel úgy ítélte meg, hogy Magyarország továbbra sem tett eleget a 2020-as ítéletben foglaltaknak, kivéve a tranzitzónákat, amelyeket Magyarország az ítélet kihirdetése előtt bezárt, 2021. novemberében újabb kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetet terjesztett elő, pénzügyi szankciók kiszabását is kérve. Befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Június 5-e és 12-e között 108 tárgyból 242 helyszínen 3912 tantárgyi bizottság előtt mintegy 45 ezeren vizsgáztak, tájékoztatta rádiónkat az oktatási hivatal. A közlemény szerint az érettségi június 17-e és július 3-a között 1161 helyszínen 3150 vizsgabizottság előtt csaknem 290 ezer középszintű szóbeli vizsgával folytatódik, az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményeket, a döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az oktatási hivatal honlapján. Az idén a becslések szerint 16-18 ezer tonna kajszibarackot takaríthatnak be a termelők, ez több mint duplája a tavalyi 6-8 ezer tonnának, de elmarad a 2022-es adatoktól. Derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet a Fruitweb felméréséből. Idén hosszú szezonra lehet számítani, mivel a szokásosnál két héttel korábban, már május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása. A két szervezet körképe szerint minőségi problémák egyelőre nem jelentkeztek az ültetvényeken, viszont a tavaszi fagyok komoly károkat okoztak a Dunántúlon, az ország középső, illetve északi és északkeleti részében. Elsősorban Pest, Bács-Kiskun és Borsod vármegyékben fekvő ültetvényeken lehet jelentősebb terméskiesésre számítani.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Mindenki rohan csak úgy vakon előre, mindegy, hogy hova, mert ő így jött a földre. Tetőtött, abig folyton késznek kell lenni, mert bármelyik percben vége van. Hol a határ az égen? Mi történik, ha átlépem? De ha már nem értem, azt legalább tudom. Míg ráérünk, sehova futni, míg ráérünk, vele bukni, ha eltévedünk, akkor sincs semmi, akkor sincs semmi. Akkor sincs semmi baj.
Rám szóltak többször, ne félj az élet, ha kiadj egy körből, lesz másik történet. Borzasztó nehéz, tudom, nyomasztó néha, semmi sem elég előtted, nincsen jó példa.
Hol a határ az igen?
Az igen.
Mi történik, ha átlépem? De ha már benéztem, azt legalább tudom. Míg ráérünk, sehova futni, míg ráérünk, belebukni, ha eltévedünk, akkor sincs semmi, akkor sincs semmi baj.
Valahogy úgy alakult, hogy én jöttem képbe, sokan azt hiszik, hogy ez a lány mindig eltéved. Nem szeretnék a sorba én is beállni, a kicsi szíveteknek minél több jót csinálni.
Még ráérünk, sehova futni, még ráérünk, belebukni, ha eltévedünk, akkor sincs semmi. Még ráérünk, sehova futni, még ráérünk,
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Berényi Üveges Judittal, az Önkit talajtannal foglalkozó kutatójával a talajról. Ha magát a talajromlást nézzük, akkor a talajromlás milyen az Unióban és ezen belül Magyarországot nézve?
Igazából probléma az van nálunk is azért az erózió által veszélyeztetett területek része. Nagy pontos statisztikát nehéz mondani. Készült 2015-ben egy felmérés, amit elég sokan és elég sok felé idéznek. Tehát az mindenképpen azt mutatja, hogy a probléma nagy. Nem ellenőriztem le a számot, de egy olyan 80% körüli az az érték, ami azt mondja, hogy azok a talajok, amik nincsenek jó állapotban, mindenképpen valamennyire helyreállítani szükséges. És azt is bele kell mindenképpen gondolni, hogy ezért a talajfogyás miatt, ami ugye az infrastruktúra, azzal mindig egyre kevesebb termőföld áll globálisan a rendelkezésünkre.
Ugye mindig azt mondják, hogy talaj és földgazdálkodás, ezen a területen nem történhet rendszer szintű változás, amíg a társadalom valamennyi szektorában hiányzik a tájékozottság, illetve a közösségek közötti kommunikáció. Ezen a téren hol van egyébként Magyarország? Mert ugye ez látható most is, hogy valaki elkezd valamiféle módot alkalmazni a gazdaságában, és nem biztos, hogy mondjuk ez a szomszédnak tetszik. De ezt az élet minden területén lehet mondani. Szóval mennyire van meg ez a tájékozottság, és mennyire van meg a közösségek közötti kommunikáció?
Egyre javul. Tehát azzal, hogy nagyon sok a talajjal kapcsolatos figyelemfelhívó és tájékoztató kampány indul, akár már gyerekkorban az iskola és óvodakertek program, ahol egyáltalán azt, hogy az élelemtermelés és a talaj és a termőfölddel való kapcsolatot már tanulják a gyerekek, és ezeknek van kifejezetten talajos programja a Földnapja kapcsán. A Talajtanítársaság például rendszeresen tart ezzel kapcsolatos ismeretterjesztő programot, gyerekektől kezdve az idősebb korosztályok így egyre többen tudnak róla. Hogyha a gazdatársadalmat nézzük, akkor az Agrárgazdasági Kamara is talajjal kapcsolatos roadshow-t, kampányt indít. A legtöbb szántóföldi napon talajszelvény bemutató is van. Dobos Endre szokta tartani a Miskolci Egyetemről. És ezekre a rendezvényekre, akár mondjuk egy regeneratív mezőgazdasággal kapcsolatos rendezvényre vagy képzésre egyre többen jelentkeznek és egyre többen jönnek. Tehát én azt mondom, hogy még az elején vagyunk az útnak, de egyre többen a gazdatársadalomban látják ennek a jelentőségét, és elkezdenek információt gyűjteni és egy-egy dolgot kipróbálni. Tehát én azt mondom, hogy jó irányban megyünk, csak hát futunk versenyt az idővel. Mert a regeneratív mezőgazdaságot nem úgy kell elképzelni, mint egy leírt technológia, hogy mit tudom én, ezen a napon ezt kell csinálni két hét múlva, ezt utána azt, hanem ez egy gondolkodásmód, amihez kell megválasztani az adott gazdaságban éppen akkor szükséges eszközöket. Tehát ez mindenképpen a gazdálkodótól is egy komolyabb tanulási folyamatot igényel. A másik pedig az, hogy a társadalomnak a széles rétegei felé is egyre fontosabb, hogy minél több olyan kampány legyen, ami azért a talajok fontosságára hívja fel a figyelmet, és valahogy legyen igény arra, hogy a talajvédő gazdálkodással termelt terményeknek valamilyen pozitív megkülönböztetése legyen, vagy egyáltalán igény legyen arra, hogy a vásárlók olyan termékeket fogyasztanak, amik környezetbarát módon lettek előállítva. A tanúsítási rendszerek erre természetesen, meg a védjegyek erre nagyon jó eszközök, de még ha nem is megyünk el egészen olyan mértékig, mindenképpen az, hogy ez a fogyasztói tudatosság, ez nagyon fontos. És ha már a beszélgetésünk apropójára visszatérünk, ez a Magyar Talajtani Társaságnak a talajszelvény leíró kampánya. Ez pont arról szól, hogy az ország minél több pontján ásunk talajszelvényt, mutassuk meg az érdeklődőknek, hogy na egyáltalán miről szól a talaj, milyen folyamatok látszódjanak, mert egyáltalán miről mesél, miért fontos nekünk, és így, ha jól emlékszem, akkor közel 50 helyszínen ástak ki a kollégák talajszelvényt. Mi az Ömkiben is tartottunk egy bemutatót, ahhoz képest, hogy gyakorlatilag kim voltunk egy gazdaságban településtől viszonylag távol, ahhoz képest több mint 50-en voltunk. És jöttek általános iskolások is, és jöttek már meglett gazdák is. Úgyhogy nagyon vegyes volt a társaság, nagyon jól beszélgettünk, és tényleg nagyon hasznosnak gondolom ezt a rendezvényt, és hasonló pozitív tapasztalatokról számoltak be a többi helyszínen a kollégák.
Ugye ez a talaj élete, amit egy szelvény el tud mondani magáról, ismeretterjesztő nap volt a Magyar Talajtani Társaság szervezésében, és önök egy homokhátsági talajszelvény jellegzetességeit mutatták be. Miért pont egy homokhátsági talajszelvényre esett a választásuk?
Igazából azért, mert egy kicsikét, hogy úgy mondjam, önki számára volt ez a helyszín érdekes, méghozzá azért, mert a homokhátság a klímaváltozás szempontjából az egyik legkitettebb terület, talán azért, mert itt a vízgazdálkodási problémák már nagyon súlyos gondokat okoznak, és itt indult néhány gazdával közösen nemrég egy kísérletünk, pontosan a homokhátsági száraz körülmények között, hogyan működnek a regeneratív mezőgazdaságnak az egyes elemei, egyes technikái. És itt az egyik résztvevő gazdaságban szerettük volna megnézni pontosan, hogy na akkor hogyan néz ki a talaja, mit mesél egyáltalán nekünk is, és úgy gondoltunk, hogy ha már itt van ez a remek alkalom, akkor tegyük ezt az eseményt nyilvánossá, és akkor legyen egy homokhátsági talaj. Egyébként ami ebben nagyon érdekes volt, és számomra meglepő, hogy ez a talajszelvény arról mesélt nekem talajosnak, hogy most ugye ott elsivatagosodásról beszélünk, és hogy ez nem egy olyan nagyon régi folyamat. A talajszelvény az öröklött vízhatásról mesél. Tehát ha ránézünk a talajszelvényre, az még ott azt mutatja, hogy ott azért eléggé komoly vízhatás volt ebben a homokszelvényben is, mert gyakorlatilag a talajvíz ott még viszonylag közel volt, és annak a mozgása az érintette a szelvényt, és éppen ezért volt a homokhátság is egy elég termékeny vidék elég sokáig. Azt a talajszelvény elmeséli, és ugye mutatja, hogy gyakorlatilag most van probléma, mert ugye amit a talaj mutat, az igazából nincsen összhangban azzal, amivel gyakorlatilag most a gazdálkodók találkoznak.
Igen, jól tudom, egyébként a homokos talajok azok érzékenyebbek az aszályra is.
Igen, méghozzá azért, mert viszonylag nagy pórusok vannak benne, nagyon jól átlevegőzöttek, viszont nehezen tartják meg a vizet. Úgyhogy ezért nagyon könnyen, nagyon gyorsan kiszáradnak.
Ugye önöknek, ahogy ezt mondta is, eleve a talajszelvény helyszíne az önki tavaly ősszel indított talajnedvesség megőrző művelési gyakorlatok vizsgáló kísérlet sorozatának is a része. Mi ennek a kísérletnek a legfőbb célja? Mert azt mondta ön is, hogy próbálják segíteni az alkalmazkodást a homokhátság egyre szárazabb klímájához. De hogyan lehet ezt egyébként segíteni? Mert az én édesapámnak is van egy kis kertje, és homokos talajon termel, és ott öntözés nélkül elképzelhetetlen termelni nyáron bármit is.
Igen, ez gyakorlatilag a kiskerti termesztésnél ez probléma, de mindenképpen abba az irányba kell elmenni, hogy a talajnedvességét minél tovább megőrizni, amennyire lehet. És ugye az az egyik legfontosabb dolog, ez ugye a talajból a párolgás, azt kell csökkenteni. Erről is szól gyakorlatilag a talajtakarás, hogy minél hosszabb ideig, minél jobban takarjuk a talajt kiskertben, például a mulcsozás, ami itt nagyon fontos szerepe tud lenni. A másik pedig nagy üzemben, meg szántóföldi kultúrákon, ott pedig mindenképpen ugye a talajbolygatásnak a csökkentése, mert ugye maga azzal, hogy átszellőztetjük a talajt, azzal is gyakorlatilag nagyon erősen párolog, és ezzel is nagyon sok vizet vesztünk. Úgyhogy ezért nézzük azt, hogy egyáltalán mik azok a növények, amivel lehet minél hosszabb ideig ezt a talajborítást biztosítani, és hogy mennyire lehet csökkenteni a talajművelést, úgyhogy azért még a gyomszabályozási problémánk se legyen, meg azért a növényeknek az optimális fejlődése is meglegyen.
És milyen növények ezek egyébként?
Gyakorlatilag gabonafélékkel van most kísérletünk, őszizab van beállítva, és lesz ott majd egy köztesvetés, aminek ugye az az előnye, hogy az ősszel elvetett gabonába belemegy valamilyen pillangós növény általában, vagy keverék, és le lehet aratni a gabonát, és utána már ott lesz ez a takaró növény, ami addig azért úgy viszonylag visszafogott lesz a gabona miatt a fejlődése, és utána tud elindulni. És ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy van egy zöld növényállományunk, úgy, hogy nem kellett bolygatnunk a talajt, és ezt a takaró növényt ezt lehet hagyni akár a következő őszivetésig, vagy akár tavaszig is, hogyha van állat, akkor le lehet legeltetni, vagy esetleg kaszálni, és bálázni, és állatoknak odaadni, vagy esetleg akár mulcsolni, ember a pillangósnál a nitrogén kötése intenzívebb lesz, hogyha el is hordjuk a kaszálékot a területről, mert az tovább stimulálja a gyökereket arra, hogy zöld hajtásokat fejlesztenek, és ahhoz a szükséges nitrogént megkössék. Tehát ilyen dolgokkal kísérletezünk.
És egyébként itt, amikor a homok talajszelvényt mutatták be, voltak érdekes kérdések? Tehát amelyek pontosan erre irányultak, hogy hogyan lehet segíteni a víz megtartását?
Igen, 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 gyakorlatilag. Majd, hogy nem ugyanezt mondtam, mert ott is az érdeklődőknek. Inkább beszélgetés volt arról, hogy azért ez a kismúlsági táj, ahogy ez a talajszelvény is mutatja, sokkal több nedvességet tartalmazott, és ugye az utóbbi pár évben száradtak ki rendszeresen hosszabb időre azok a csatornák, amiben próbáltak még csapadékvizet megtartani, és arról, hogy valamit mindenképpen tenni kell, és ugye a vízügynek és a gazdáknak az összefogásával, hogy itt jobban lehessen a rendelkezésre álló viszonylag kevés vizet is megőrizni.
Igen, ez lesz a jövőnek a nagy feladata, de szerintem ez országos szinten klímaszakértők is mondják, illetve a vízzel foglalkozó szakemberek, hogy meg kell fogni a vizet, tehát nem szabad elengedni. Benne van a köztudatban az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet? Fordulnak önökhöz, keresik önöket?
Szerintem igen, nagyon sokan iratkoznak fel a hírlevelünkre, minden évben szoktunk tartani konferenciát is, ami ugye nem csak tudományos konferencia, hanem arról szól, hogy a tudományos eredményeinket hogyan tudjuk a gyakorlatba átültetni, és ezt megosztani gazdálkodókkal. Idén is lesz ágazati napunk, tavaly volt szintén a nagy ágazati konferenciánk, ha jól emlékszem, ilyen 500 körüli résztvevővel. Szántóföldi napjainkon is rendszeresen ilyen 80-100 körüli létszámmal megyünk, tehát én úgy gondolom, hogy a rendezvényeinkre sokan kíváncsiak. Keresni is szoktak, ugye a partnergazdaságok, akikkel közösen állítjuk be a kísérleteket, és értékeljük az eredményeket, azért mindig vannak, mindig jönnek újak is, akiket egy-egy téma például jobban érdekel, és kipróbálná, úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen.
Ön is mondta, hogy élelmiszerellátásunk záloga az egészséges termékeny talaj. Jó irányba megyünk? Tehát még időben vagyunk, hogy ezt az egészséges termékeny talajt megőrizzük?
Hát a megőrzésnél inkább azt mondom, hogy nagyon gyors léptekkel kell helyreállítani, és akkor még van esélyünk, azt mondom, Én optimista vagyok, csak ugye ezzel az van, hogy itt annyiféle dolog szólhat közbe, hogy nagyon nehéz reális becslést is mondani, hogy most egyáltalán mit meg hogyan lehet megállítani, meg helyreállítani. Én úgy gondolom, hogy soha nem késő legalább valamit tenni. Az irány jó, csak mindenkit bátorítok arra, hogy gondolkozzon el, és legalább azokat a lépéseket tegye meg, amit tud. És gyakorlatilag azzal is teszünk valamit, ami egy választás arra, hogy milyen terméket veszünk le a polcról. Tehát tudjuk, hogy azt a terméket hogyan állították elő, ez irányban is egy kicsit tudatosak vagyunk. Ezzel a választásunkkal is gyakorlatilag befolyásoljuk azt, hogy melyik termelési módot támogatjuk. És ez az, ami szerintem nagyon fontos, amit tudatosítani kellene az emberekben, hogy ebbe igazából igenis nagy szerepük van.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában dr. Berényi Üveges Judit, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet talajtannal foglalkozó kutatója beszélt arról, hogy miért fontos az egészséges talaj.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
De valamit hagy magából az útra, aki már felülről figyel. Néha visszanézek a múltra, együtt hogyan kezdtük el. Valamit visszahoznék újra, amitől életre kell. Annyi minden történt, annyi minden változott, és veszteség mi, amit könnyen hagytam ott. Annyi minden történt, annyi minden változott, de ha lehetne még visszahozni pár napot. A régi dal leporolva, ahogy egy kölyök képzeli el. Semmi többé, de nem tűnök el. Így sosem válunk közé, a zene életre kell. Mind, amit könnyen hagytam ott, annyi minden történt, annyi minden már.
minden változott, de ha lehetne, még visszahoznék pár napot.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban, így búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Észrevételeiket továbbra is a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Oh, 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 oh. Neki szegeztem én a kérdést, hogy szeretsz. Neki szegeztem én a kikötőben. Mikor indultam én Dél-Afrika felé, úgy fél négy felé, mikor a nap forró, indul a hajunk nyári délután. Kérdezem, szeretsz? A ház, a ház, a házra vigyázol-e? Őszös férfi sapkáján aranysáv. Nyári délután, indulás előtt. Most ez vagyok én, és a másik az te vagy. Ami történt még itt, az feled is felé. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem. És mindig meggyújtom a lámpát, ébredés után még egy kicsit. Itt maradsz velem, mielőtt elfelejtelek, elfelejtelek hajváratlanul. És egy másik helyen találom magam, az a fogoly vagyok, számom 307. Aki megszökik, üldözőitek, kis utcába lerászol. Csönget egy helyen, s te nyitsz rá ajtót. Jössz megint velem, de ezúttal sötét van. Léteink alatt ropog a kapics, és egy kastély felé, ami úgy szintén sötét. Csak a másodikon látni lámpát, amint függ a szemünk, míg az óvatos cipők. Csak az utat lesik, úgy megyünk ott. Minden álmomban, százféle változatban, te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban, százféle változat.
változatban te vagy velem. És mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem. És mindig te segítesz.